Köszönjük. Álljatok kicsit föl, talán a vérkeringésünknek használni fog, és egyből megragadom az alkalmat, hogy imádkozzam értetek, jó? Megköszönjük Istennek mindazt, amit láttunk szlájdon, vagy amiket mondtatok. Nagy vagy Istenünk, nem csak Budaörsön, hanem Tatabányán, az egész bolygónkon dicsőítünk Istenünk, hogy mindazok az emberek, akik kapcsolatba kerültek ezáltal a szolgálaton keresztül veled, azok láthattak, megtapasztalhatták a szeretetedet emberi kapcsolatokon keresztül. Köszönjük, hogy kreatívan tudod használni a különböző formákat, programokat az arra, hogy bemutatkozott embereknek adj kitartást még Attiláiknak a következő minimum 5 évre. Köszönjük a tervet, állj mögéjük, te legyél az alap ennek a megvalósításában. Dicsőítünk a tesókért, akik ezt az évet végignyomták, pótold a lemerültségüket, vagy esetleges egyéb vágyaikat, amikről lemondtak erre az évre, csak azért, hogy ott lehessenek. Köszönjük őket, és dicsőítünk mindazért, akik most itt vannak. Figyelni szeretnénk az ígédre. Amen. Csücsenjetek le. Két fájt hoztam, a 20 perces nyitom meg, jó? Nem pedig a 2 órást. Bár ott villant volna el olyan dolog, hogy hűha, de hát most lemaradtok róla. Most hűha nélkül fogok néhány dolgot elmondani. Még egyszer köszöntök mindenkit, akik úgy döntöttetek, hogy a ma délelőttöt azt ide szánjátok. Ezen a kánikulai vasárnapon nagyon sokan úgy döntöttek, hogy most nyaralnak, ők is jól tették, vagy csak egy napra csobbannak Velencén vagy a Balatonon, ők is jól döntöttek. Aztán persze külön köszönöm azoknak, akik így a BKV légkondicionálás mentes járatát választották a Járda-szigetekre. Nekik esetleg ez egy nagyobb kihívás volt ideérni. Szóval mindegyikünk döntött a mai napról, hogy eljön, csomó döntést hoztok, és ha úgy döntenétek, hogy napi szinten számoljátok a döntéseitek pontos számát, az lehet, hogy egy rossz döntés lenne, mert értelmetlen, bár az is egyen növelni a döntések számát. Miért mondom ezt, miért ismétlem a végtelenségig a döntés szót? Mert ez egy fontos fogalom lesz a ma délelőtt 20 perc folyamán. Ahogy eddig Saul, illetve Dávid életét nézegettük különböző előadók során, így most Dávid döntés helyzetben való viselkedését, döntéshozatali stílusát fogjuk górcső alá venni. Tehát címnek ezt választottam, hogy Dávid a váltó kezelő. Az egy olyan pozíció, ahol el kell dönteni, hogy utána merre menjenek tovább a dolgok. Dávidról röviden tudjátok, de azért hadd vezessem így föl. Izrael második királya volt. Krisztus előtt köböről 1010-től 970 évig, az 40 évig uralkodott. 40 év vezetői tapasztalat, ami biztos, hogy irigylésre méltó. 40 év alatt nagyon sok tapasztalat felgyülemlik egy vezetőben, egy ország életében, ami elmúlt bizonyos, az a bizonyos 40 évünk alatt is nagyon sok minden felgyülemlett tapasztalatból, és az összegyűlt tapasztalatból talán csak az eltűnt dolgok mennyisége volt több. De most nézzük néhány példát arra, hogy a Dávid, mint egy ikonikus egyházi szimbólum, milyen vezetői döntéseket hozott, hogyan tanulhatunk ebből ezen a hőségriadós délelőttön. Szeretnék 3 példán keresztül arra választ kapni, hogy miként állította ezt a képzeletbeli váltót akkor nem létező vasútvonalán Izraelnek. Az útelágazódásoknál, ki tudtam mondani, Dávid. Tehát ez abszolút szubjektív lesz a válogatásom, nem reprezentatív, nem mutatja be hűen Dávid valós kaliberét vagy teljes életművét, nem ez a cél, hanem ilyen nyári terhelhetőségünket figyelembe véve csupán tényleg egy 3 példán keresztül szeretném megmutatni, hogy különböző döntéshelyzetekben miképpen reagált Dávid. A Bibliából azért fogunk majd olvasni igerészt. Egyből ha csapjak le a legburvárabb témára, ez pedig Becsabé esete. Ugye ennél a történetnél gondolhatunk arra, hogy Dávid rosszkor volt rossz helyen. Valakik úgy gondolhatják, hogy ahelyett, hogy a csatamezőn volt, ott volt otthon lustálkodva, és ezért lehetett egy ilyen bűneset, egy ilyen rossz döntéshozatal az életébe. Nem tudom, hogy alapvetően ez volt-e a hiba, minden esetre most elolvasom gyorsan az igerészt, és akkor utána még rátérünk arra, hogy alapvetően ez lehetett a hiba, hogy rosszkor volt rossz helyen. Ha Sámuel a második könyvének 11. fejezetét felcsapod, ott olvashatod a következőket. Tehát második Sámuel 11:1-től. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival, meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Becsábé ez Eliám lánya, a hetite úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Eddig olvastam az igerészt. Nem tudom, hogy konkrétan tényleg az alapvető hiba az otthonmaradás volt-e, avagy sem. Minden esetre, ha most végig gondolunk egy másik eshetőséget, akkor induljunk abból, hogy szerintünk jó helyen volt, hiszen otthon volt. Ugye mindenütt jó, de legjobb otthon, tehát jó helyen volt. Éppen regenerálódott a generális, a hadvezér. Gondolhatunk arra, hogy pihenés nélkül a kiégett vezető talán több kárt okozott volna a csapatmezőn, mint sikert. Vagy gondoltunk arra is, hogy a királykodással járó dokumentáció gyűlömlett föl, meg annyi beadvány, kiadvány, kérés, sértés, határozat, tehát meg annyi papíruszmunka, és már ez nem tűrhetett halasztást, és hát a dokumentálás közben lehet, hogy jól esett a szabad ég alatt nevelkedett Dávidnak a szabad ég alatt egy kicsit körbenézni, járkálni, nyújtózni. Feltételezem, hogy nem egy hirtelen ötlettől vezérelve ácsolt egy 3 méteres magas falétrát, azon véletlenül esetleg fölmászott, és teljesen spontán rápillantott a szomszédasszonyra. Feltételezhetem, hogy eddig a pontig egy makulátlan napja volt Dávidnak. Egy kötelességtudó nap végére érve, belecsöppent egy helyzetbe, egy pillantásba, egy pillanatra. Itt azonban Dávid elérkezve a váltóhoz, a kríziskezelés során a váltót egy rossz irányba állította be. Elindult, eltért egy olyan irányba, amihez már ő tette ki az indexet, és tekert el a kormányt határozott mozdulatokkal. A következmények ismertek, nem olvasom fel, hogy tudjam tartani a 20 perces szintidőt, utána esetleg otthon majd elolvashatod. Döbbenetes következmények jöttek ebből. Nagyon döbbenetes, emberi életeket, sorsokat befolyásoló, megpecsételő következmények. A heti hírek közt is egyébként talán olvashattál arról, hogy egy rossz váltóállítás egy orosz metró milyen következményekkel járt. Néha kisebb következményekkel jár, ha rossz irányba állítasz egy váltót, néha beláthatatlan vagy brutális következményekkel, éppen milyen felelősség van a válladon. Amikor belecsöppenünk egy kísértésbe, vagy amikor befordulok egy utcába, egy sarkon, és szembe jön a sátán, akkor döntéshelyzetbe kerülök. Szó volt itt arról a Rubenék vagy Attilaik beszámolója kapcsán, hogy akár a kosaras edzőkkel, vagy zsonglőrökkel tudtak a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy mi jó, mi nem, mire gyújts rá, mire nem. Egy neves a szakavatott szakembertől olvastam azt, hogy nagyon fontos az ő ajánlása, hogy amikor a gyermekeinknek tanítunk ezekről, akár drogkérdésről, nagyon fontos, hogy a döntéshelyzet felismerésére tanítsuk őket, hogy most döntéshelyzetben vagy, hogy gyulladjon ki a lámpa bennük, hogy mikor droggal kínálják őket, akkor ez most rajta múlik, hogy merre megy tovább. Az ő kezében van ott a váltóbot. Ismerje, legyen tisztában azzal, hogy a döntésének milyen várható, reális következményei lesznek, hogy az adott irányba, hogyha tesz lépéseket, akkor mi vár rá azon az úton? Hogy ezeket ismerje, ez legyen benne, ne csak egy félelem legyen benne, hogy apa azt mondta, hogy ne válasszam. Mi se Istentől féljünk, hogy jaj, hát azt mondta, hogy elnye, bejnye. Tudjuk, hogy mi lesz ennek az útnak a következménye, és tudjuk, hogy mi lesz annak az útnak a következménye. Nagyon jó dolog azt megélni a Földön, hogy a gonosz nem emberrablásra kapott felhatalmazást Istentől, hogy bármit csinálhat. Veled szemben éppen azon az úton, amerre haladsz, és akkor elvisz, és akkor kikezd veled, és bármit megtehet veled. Szabad akaratod otthon. A kísértés kezelésben nagyon fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy amikor döntesz, a váltót állítasz, milyen következményekkel szembesülsz majd. A férfitesokkal együtt nyaranta én is dekoltás cunamiban élek, ugye? És az első esetleges pillantás után az én döntésem következménye, hogy szemmel kísérem a fejleményeket, vagy pedig a kedvesemre, vagy a leendő kedvesemre tartogatom az energiáimat. Ugyanígy a szexuális érzelmi kapcsolati kísértések nagyságrendje biztos, hogy megnövekedett korunkban, ahhoz képest, ahogy esetleg ezt ősapáink átélték, bárki tudja. De minden esetre én úgy érzem, hogy a házasságvédő, vagy a szeretett kapcsolatvédő döntések talán többször kerülnek napirendre az életünkben, mint ahogy esetleg az elődeinkkel előfordul. Legyél Isten lelkével felvértezve annyira, hogy felismerd ezeket a helyzeteket, és a döntések, akár A verzió hűséges maradok, B verzió hűtlenség, a következményekkel őszintén tudj számolni és felmérni, hogy ennyi felelősséget Isten lelke mindig ébreszem benned, hogy ezeket őszintén felmérve tudj dönteni, és Isten kezébe, az átszegzett kézbe kapaszkodva tudja azt mondani, hogy a te kezedet fogom meg, nem pedig a sátánét. Tehát ez az egymásért felelős nős és férjezettesok legyünk ilyen helyzetekben. Megbillantottunk egy váltókezelést Dávid életéből, ahol rossz felé váltotta meg a símváltó csapját, és utána rossz irányba mentek az események. Nézzünk egy másik fejleményt, Sámuel első könyvéből, 30. fejezet. Itt arra fogunk rápillantani, hogy Dávid hogy viselkedett egy veszteségkezeléskor, amikor nagyon durva veszteségeket szenvedett el. Sámuel első könyve, 30. fejezet. Ezt olvassuk az első verstől. Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a délvidékre, meg Ciklágba, földulták és felperzselték. Fogságba vitték a benne lévő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsin, sem nagyot, hanem elhajtották őket és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve. Feleségeiket, fiaikat, lányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a belelevő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték, a Jezreeli Ahinoámot és Abigailt, a Kármeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól, ezt mondta Dávid Ebjátár papnak, Ahimelek fiának: hozd ide az éfódot. És Abjadár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid pedig megkérdezte az urat, üldözzem-e azt a rabló csapatot, utolérem-e őket, ő pedig így felelt neki: üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt, amikor a Beszor-patakhoz értek, egy részük megállt. Dávid folytatta az üldözést 400 emberrel, mert 200 ember megállt. Ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a Beszor-patakon. Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki egy fügekalácsot és két szőlőkalácsot, ő evett, magához tért, mert 3 nap és 3 éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid kérdezte tőle, kinek az embere vagy és hova való vagy? Ő így felelt: egyiptomi ifjú vagyok, egy amáléki ember szolgáló, de elhagyott az uram, mert 3 napja megbetegedtem. Mi törtünk be a kerétiek déli vidékére, meg Júda területére és Kálib déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot. Dávid megkérdezte tőle, elvezesz bennünket ahhoz a rabló csapathoz? Ő ezt felelte: esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem adsz át uramnak, akkor elvezetlek ahhoz a rabló csapathoz. El is vezette hozzájuk. Azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak, táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Dávid virradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 400 fiatal ember, akik tevére ülve elvágtattak. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid, semmiük sem hiányzott a zsákmányból. Sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. Iszonyúan szorult helyzetbe került, azonban egy adott pillanatban, mikor már a gyász fázisán túl volt, jótól kérdezte meg, hogy hogyan tovább. Isten ígéretére állt rá Dávid, és utána hozott egy olyan döntést, hogy nem engedi elúszni a veszteséget. Utána ment. Persze Isten ígéretére alapozza. Fontos részlet még, hogy mások segítségével lépett erre az útra. Nagyon sok segítő társat bevont a krízis a veszteség kezelésbe. Mások előtt megélte a veszteség fájdalmát, sírt zokogott. Mások előtt vette az erőt a keresés megszervezéséhez. Bibliában még Jézusnál is találkozhatunk egy hasonló helyzettel, amikor ő igényelte a tanítványai, barátai segítséget. Gecsemáné kertjében ez történt. Akkor elment velük egy Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé továbbment, arcra borult, és imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem, virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem az e pohár, hanem ki kell innom, legyen meg az akaratod. Visszament, és ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ezt azért olvastam föl, mert itt is megfigyelhetjük, hogy a támogatók, a segítők nem morzsolódtak, akár csak Dávid eseténél, de az érintett, aki talán a legnagyobb veszteséget élte át, vagy éppen elszenvedni készült, azt a bizonyos veszteséget ment tovább. Nem akadt le, nem hátrált meg, hanem ment tovább. Én nem vagyok fent a Facebookon, nem búkolom, de úgy informálódtam, hogy ott sem elsősorban a kudarc élmények közös feldolgozása zajlik, vagy egymás erősítése. Lehet, hogy arra is használják, vagy tudtok rá példát, de alapvetően nem szeretünk magukról vesztes híradásokat posztolni, vagy egy vesztes állapotot. Dávid meg az Úr Jézus is példát mutat a veszteség elviselésére. Aztán példát mutatnak arra, hogy hogyan folyamodj segítségkérésért, hogyan küzdj a jogaidért, a jussaidért, a családtagjaidért. Ha esetleg néha úgy láttad, vagy van olyan ismerősöd, akiről azt tudod, hogy úgy látja a kereszténységet, mint egy mimóza, ilyen önérdekérvényesítésre képtelen, egymást csak a gyengeségbe támogató ilyen kis pipogya közösség, akkor az nem jó. Persze a másik véglet sem korrekt, sőt inkább szörnyű, amikor a keresztes hadjáratra például, ha gondolok, hogy egy mindenként erőszakkal átgázoló vallási gépezetet lát. Az sem rossz példa. Nekem erőt adó, hogy amit Dávidnál látok, hogy veszteség helyzetben, igenis először kiborul, összetörik, de aztán feláll, és küzdelmesen keresi a jussát. Lehet, hogyha ma élne, talán ő is bepöccenne, és nem engedné mondjuk, hogy egy biztosító átferje, vagy a benzinkutas lehúzza, vagy egy sorban elé tolakodjon egy izomban, frizurában kigyúrt valaki, vagy sorolhatnék még nagyon sok hétköznapi sérelmet, amikor mi is jó példával járhatunk elől a gyermekeink, társunk előtt, hogy kiállok értetek, szeretteim, nem mások kárára, hanem a jogos igazért, a titeket ért sérelm okán. Néha utána kell menni, és nem beletörődni. Ez helyzete válogatja, mindkét helyzetben Dávidnál láttuk, hogy kikérte Isten véleményét, és ő mellé állt, és mondta, hogy menj utána, visszakapod. Fontos, hogy amikor veszteséget könyvelünk el, mindenkivel előfordul, kapcsolódjunk rá Isten töltőjére, kérdezzünk rá, hogy merre tovább. És az a szerint, az útmutatás szerint, hogyha lépünk határozottan, kitartóan, akárhogy alakul a segítség, aztán a folyamat során, de beleállsz Isten ígéretébe, akkor működni fog. Még Teréz anyát hadd idézzem, aki ugye például többek között a családalapításról is lemondott, csak azért, hogy az indiai nyomorúságban szenvedők segítségéért tudjon harcolni. Van egy Élethimnusza nevű költeménye, egy sor idézek a belőle, az csak ennyi az egész, hogy az élet szomorúság, győzd le. Tehát ennyi csak a sor, az idézett sor, az élet szomorúság, győzd le. Napi szinten szembesült a szomorúság olyan végtelen mélységeivel, amit mi esetleg nem is tapasztalhattuk még meg, hál' Istennek. De az idézett mondat alapján és az életművét is, ha látod vagy olvastad, láthatod, hogy nagyon sok győzelmet aratott a szenvedés fölött. Ment előre ő is. Dávid is ment előre, Jézus is ment előre, ő egészen a keresztre, de mindannyian győztek. Még hadd fárasszalak benneteket néhány nem a Bibliából származó idézettel a veszteség témakörben. Az egyik így hangzik. Ha egy dolog eltűnik, az legalább annyira üzenetet hordoz, mint amikor valami hirtelen felbukkan. Az üres helyek mindig megérik a tanulmányozást. Ezt az idézetet a kicsit tovább kalapálom, hogyha veszteséghelyzetben leled magad, megéri, ha Isten igéjét tanulmányozod. Kikéred az efódot, ahogyan Dávid tette, belebújsz Isten igéjébe. Konkrétan abban a papírruhában nem kell, hogy otthon belebúj, mint az efód annak idején, de búj bele Isten igéje, és ha belebújtál és ígéretet kaptál, választ kaptál, akkor pedig határozottan kapaszkodj bele, és menj tovább. Veszteségkezelés kapcsán egy másik idézet. Annyira leköt bennünket, hogy megadjuk a gyermekeinknek mindazt, amink nincs meg, hogy nem jut időnk megadni nekik azt, amink megvan. Ha ezt kicsit tovább generálom, tovább kalapálom, akkor ne okoz életmódoddal szükségtelen veszteségeket. Illetve gondold át, hogy az elmúlt időszakban mennyi minden áldást hagytál figyelmen kívül, csak a veszteségre koncentrálva. Isten szent szelleme tud mozgósítani, meg úgymond mozgási energiát adni neked ahhoz, hogy tovább lendülj ezeken a pontokon, és jó irányba állítsd a váltót, ahogy Dávid a tettek mezeire lépett, és visszaszerezte, visszakapta, minden hiány nélkül. Veszteséghelyzetben lehet, hogy te is így fogsz járni, Isten ígérete alapján, és nem pedig a bénultság vagy az önsajnálat helyzetében maradsz, vagy azon az úton. Eddig két olyan esemény néztünk meg Dávidnál váltó kezeléséből, amelyek egy adott eseményhez kötöttek. Egy bizonyos napról szóltak, hogy attól a naptól, attól a döntéstől kezdve valamerre haladt tovább az élete, a szerelvénye. A Biblia azonban megörökített egy másfajta döntés sorozatot is Dávidról, amely döntéseket sokszor, de az is lehet, hogy akár napi szinten meghozott. 73-szor biztosan, hogy meghozta ezt a döntést, ugyanis a Zsoltárok könyvében 150 Zsoltárból 73-at neki tulajdonítanak, tehát ezeket ő szerezte. Úgyhogy most szóba hoznám a váltókezelőnknek a zenei vénáját. Ez a váltókezelő nagyon dalos, füttyös zenész ember volt. Sokszor döntött úgy, hogy énekel és zenél. Erről is már több ige hirdetésben volt szó. Sokszor döntött úgy a király, hogy dalban mondja el. Most nem arra a magyarra gondolok. Dávid is képtelen volt néha uralkodni magán, és hát dalokat szerzett, és a mi épülésünkre hál' Istennek megörökítettek. Felelős vezetőként néha költeményben írta ki magából akár az örömöt, vagy a kudarcot, vagy a szorongásait, vagy a félelmeit, Isten imádatát, vagy dicsőítését. Hát szóval egy szóval a legalapvetőbb, legegyszerűbb emberi érzelmeket. Megosztotta az Isten élményeit, megosztotta a bukásait. Terbe vettem, hogy felolvasom a 150 Zsoltárt, de belátom, hogy elsősorban az én kapacitásaimat haladnám most meg, nem a tiéteket. Minden esetre fogok egy-két részletet felolvasni, viszont előtte az is eszembe jutott, hogy mai Dávidok is mozgolódnak közöttünk, a mi gyülekezetünkben is van olyan, aki konkrétan költeményeket szerez, és már kötet is megjelent, bár most nem ül itt, hogy meglapogassam a hátát. Van olyan közöttünk, aki dicsőítő dalt ír, és énekeljük is némelyik vasárnap, bár nem villogott a neve, és nem betű rá spot, hogy ő írta, és megköszönjük neki. Szóval vannak abszolút releváns mai utódai ennek a dávidolásnak, zsoltárírásnak. Persze nem kell mindenkinek ebben az értelemben egy ilyen dávidoló emberkének lenni. Egyszerűbben gondold végig csak a kérdést, hogy te megosztod-e az Istennel vagy az élettel vívott harcaidat, örömeidet másokkal. Tehát egy ilyen egyszerű aspektusba gondolj rá, megosztod-e az Isten élményedet házastársaddal, a gyerekeiddel, a barátaiddal. Házi csoportokról is mesélt Attila is, tudjuk, hogy a gyülekezetünkben is működik. Ilyen szempontból is gondolt végig, hogy ilyen kis Zsoltár klubként is működnek ezek a csoportjaink, kis szegmensei a gyülinek. Kimondjuk magunkból, hogy persze rímek meg költői képek nélkül, de kimondjuk a bennünk szunnyadó vagy tomboló kétségeket, vagy éppen a hitbizonyosságokat. Mind a két szélsőséget, meg a közte ezennyi színben feltűnő hétköznapi életünket. Ezt hogy tette Dávid? Néhány példát hagy villancsak be gyorsan a 73 Zsoltárból, amit neki tulajdonítanak. Rögtön az elején a 3. Zsoltárból hadd idézem. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor fia Abszalom elől menekült. Uram, mi is sok ellenségem van, milyen sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, aki fölemelett fejem, hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szenthegyén. Hát egy nagyon durva családi visszájt, és egy édesapának talán a legnyomasztóbb, legtragikusabb sorait veti dalba, és mi is olvashatjuk, hogy ez megtörtént vele. 4. Zsoltárba ilyet ír, nagyobb örömet ad szívemben azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ez egy nagyon egyszerű recept Dávidtól a megelégedett élethez. A mai társadalom két alapvető deficitjére, ami engem is naponta ér, az elégedetlenség és a stressz, egy nagyon jó gyógyszert ad, egy gyógyírt javasol, ezért felolvasom még egyszer. Az elégedetlenséggel kapcsolatban ezt mondja egy király, hogy nagyobb örömet ad szívemben azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. És ha túl sokat stresszelsz, mert van bőven mit, akkor néha jusson eszedbe. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Aztán volt, hogy egy kortárs bordalt írtát Dávid, akik engem ismernek, az tudják, hogy erre érzékeny vagyok, ezért ezt felolvasom végig a 8. Zsoltárból. Tehát ez így indul karmesternek a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk, mi így felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet, gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényei járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Egyszer úgy mondanám veletek szőlőtaposás közben, majd lehet egyszer összejön. Tehát egyszerűen szólva fogalmazva, bátorítalak egyrészt a házi csoportra, ha erre nincs módod, nekem is egyébként az életemben a munka úgy jött ki, hogy ez kikopott az utóbbi fél évben. Tehát ha nincs rá módod, akkor is bátorítalak, hogy oszd meg családtagjaiddal szóban a hitedet, vagy éppen ilyen bizalommal a hitetlenségedet. Zsoltárkodj feléjük bátran, akár az esti vacsoraasztalnál. Például, hogy ma az okozott számomra nagy stresszt, hogy a főnököm így, meg úgy, pont, vagy az előttem toporgó, totyogó sofőr, ezt meg azt, pont. Másik végletet is, hogy ma attól kacagtam Jézusra, mert kiderült, hogy mégsem, és pont. Szóval nagyon sok variáció van arra, hogy elmond, hogy mit éltél át Istennel, vagy éppen nélküle. A hit hallásból van, ezt tudjuk, hallás pedig Isten beszéde által, tehát ha elmondod magadból, ami Isten élményed volt, az ezt szolgálja. Ezt megtapasztaltuk, gyakoroltuk Gyüli kiránduláson, nekem jó volt ezt átélni, amikor hallhattam tőletek. Szóval tudjunk egymásról, tudassuk egymással az életünket. A gyülekezeti leblistán is nagyon sok nyomát láttuk már ennek. Néha esetleg úgy érezhette valaki, vagy úgy történhetett, hogy néhány ügyfelet elsiklik a leblista, vagy nem minden kerül oda föl. De ahogy növekszik a Gyüli létszám egyébként, ez a figyelmesség sérülhet. De amit Dávidtól látok, az az, hogy mint veszteséget elszenvedő irányította a helyzetet. A továbblépés irányába aktívan közreműködött, mint veszteséget elszenvedő, nem magába roskadva a sarokban várta a baptista szeretett szolgálatot, hanem fölállt és azt mondta, hogy akkor kérdezzük meg az Úr Jézust, utána pedig segítőket gyűjtött maga köré. Persze nagyon legyünk figyelmesek továbbra is egymás felé, de legyél szabad arra, hogy jelezd a másiknak, a melletted ülőnek. Ehhez persze az kell, hogy kommunikáljunk egymással. Dávid zsoltárokat írt, így kommunikáltam a emberének is. Aztán vannak olyanok, akik naplót írnak, hogy nyoma maradjon az átélésnek. Tanuljuk a suliba ugye Anna Frank naplóját, sokak emlékezetére leírta azokat a dolgokat. Aztán Kurt Cobain is, lehet rosszul mondtam a nevét, de az ő rajongói örömére is nagyon sok gondolatot megtudhatunk az ő életéből. Most ebben a sorban Bridget Jones-t nem említem, de sorolhatnánk még sok híres naplóírót. Én még nem kezdtem el naplóírásba, de bátorítalak Dávidból meg a zsoltáraiból kiindul, hogy oszd meg a keresztény életedet talán ilyen formában is. Ki tudja, milyen hatással lesz az olvasóira, vagy a utódaidra, a hallgatókra, vagy adott esetben a nézőkre, mert hogyha a videó üzenetben mondod el, mert bár felvetődik a kérdés, hogy most ezt miért hozom szó, hát azért, mert a röpke igehirdetésem végét szeretném egy videó üzenettel zárni. Családunkban ugyanis, hál' Istennek, készült egy videó napoló, a Révész család 2008-ban még élt legidősebb tagjai beszéltek arról, hogy mit éltek át Istennel, vagy egyáltalán mit tudnak elmondani még a gyerekkorukról, meg a mi elődeinkről, nagyszüleinkről. Ebből szeretnék levetíteni egy 3 percet, amiben a nagyapám, aki 2009-ben halt meg, nagyapám mesél 2008-ban, éppen a katonaság részét fogom majd kivetíteni, őt hogy segítette meg, miképpen Isten igéje a túlélésben. Tehát ha halál előtt egy évvel készült, mondhatnám, hogy az ő földi cél egyenesének a végén, és akkor egy ilyen 3 perces célfotót szeretnék majd a nagyapámról bevillantani. Most van egy kis technikai átállásom, a madzagok hossza miatt költözök. Ha nem fog menni a hang, akkor majd én fogom szinkronizálni. Képzsinót is rákötjük. Szóval nem mondom, hogy ez egy fantasztikus formátum vagy lehetőség a te családodban, de gondolkodsz abban, hogy az Istennel átélt élményeidet megoszd majd hosszú távon, mert lehet olyan következménye a kegyelmi ajándékoknak, meg az átéléseknek, hogy több generációra is ki tudhatni, hogy ezt a Biblia megteszi Dáviddal, hogy még ma is épülhetsz belőle, akkor csak bátorítalak, hogy tedd meg majd valamilyen formában a gyerekeid, az utódaid, meg a barátaid felé. Persze most már lehet posztolni, meg webnaplózni.
Én Révész Árpád neve. Hálad úrnak Sándor is, bátyám is, meg Balázs.
Ezek még csak a keresgél. Bocsi, papa, keresem a...
Több gyülekezet alap. Meg én édesanyámhoz térek vissza. Befele vonuláskor el akartam vinni egy oly súlytestamentumot, vagy azt, hogy rám nézett, azt mondja, hogy fiam, nem jobb lenne neked, itt is van egy kis, kis biblia. Ez is zsoltáros minden, és ott azt mondja, nem jobb lenne neked ez a kis vászonfedelő, kis új testamentum zsoltárokkal. Ezt el tudnád kisebb helyre tenni, és magadnál tartani. És milyen jó volt. Az ubonyom zsebében volt mindig. És ez nekem mindig ott volt egész idő, akár mikor, ha foglalkozál, vagy egy kis fél idő volt, mindig félre léptem, fogtam a Bibliát. Nekem azt tartotta bennem az életet és a vidámság. Amikor az utazásban is nekünk mindig, mint mondtam, bombázásokba mentünk, sokszor én a Bibliát, amikor csak idő volt, mindig félreléptem, azt akkor olvasgattam. Azt, mikor bombázásba félrehúzottunk, jött a szólták a bombát, akkor a fiúk mindegyik jobban jajgatott, sírtak, hogy jaj, anyám, jaj, vagy a másik, a szeretőjét, vagy nem tudom, minden mind hangosan, jaj, Istenem, jaj, anyám. Én meg nem kiabáltam. Nekem, mikor elment, elcsendesedett a dolog, és akkor megint sorakoztunk, ott voltunk együtt, azt mondják nekem, hogy te révész, te mindig bújsz valami imakönyvet. Valami imakönyv mindig, ilyenkor meg egy szót szólsz. Ilyenkor meg, mikor veszélyben vagyunk, akkor meg egy szót nem hallani te hangodat. Hát azt odafordultam hozzá, akkor tudjátok, hogy miért kiabáltok? Hát ti messzi vagytok Istentől. Hát nektek nem kell Isten, csak akkor, mikor balba vagytok, nektek, Istennek csak az segítsége kellene, és a megmentése. Én nem úgy vagyok. Én Isten velem van, most is, és én nem félek, mint ti féltek a haláltól. Én nem félek a haláltól. Hogy lehet az? Nem félek. Mert én Isten kezében vagyok, és azért nem kell kiabálnom, hogy nekem a szívemben van. És nem kell kiabálnom, hanem én sóhajtom, Uram, legyen meg a te akaratod. És én nem félek, ha megbombáznak, hamarabb oda megyek.
Nem csak azért választottam, mert itt a papa a zsoltárokra is hivatkozott, és olyan kerek egész lett az előadásom, sikerült belefűznem őt a mondandóimba. Egy átélését osztotta meg, azt a részét az életéből, amikor az ige tartotta benne a lelket, ugye a háborús időkben. Hát ezt ő úgy adta át nekünk, ahogy azt ő egyrészt átélte, meg hát azzal a szóhasználattal, vagy mondat kanyarításokkal, hogy ő ezt tudta. Arra bátorítalak, hogy a családi kegyelmi hagyaték, így fogalmaztam meg, a kegyelmi hagyaték átadására, ha van módod, már pedig a mai technológiák nagyon sok módot adnak, kicsit gondolsz, kicsit próbáld meg átadni akár napi szinten a gyerekeknek. ez is egy klasszikus eszköz lehet ma már a videóüzenet, szóval csak találj módot, hogy a családi istenélmények megosztásában legyen szereped. Isten hadd dolgozzon így tovább. Ez is egy nagyon jó eszköz abban, hogy ez az áldás rászálljon a gyerekeidre, barátaidra, munkatársaidra, stb. Akihez eljut az, hogy te, a te életedben Isten mit tett, mert áldás lehet akár nemzedékek múlva is. Szóval bátorítalak arra, hogy légy őszinte a váltókezelésben, amikor látod, hogy milyen következménye vannak ennek vagy annak a lépéssorozatodnak. Isten oda tud állni mellét, hogy bölcs legyél, Isten oda tud állni mellét, hogy erőt adjon, hogy visszaszerezd a jussaidat, ha arról van szó. Isten oda tud állni mellét, hogy napi szinten esetleg az ajándékaira tud koncentrálni, és ezt megoszthatsz is másokkal. Most pedig hadd imádkozzam a végén. Jó vagy hozzánk, Úr Jézus, nem csak azért, mert van ige a kezünkben, amit használhatunk, ami erőt adhat, ami bátoríthat, ami okosíthat bennünket. Tényleg annyi döntéshelyzettel szembesülünk. Köszönöm mindazokat, akik eljöttek és úgy döntöttek, hogy tényleg most figyelnek rád. Te adj számukra kellő őszintességet a mai, meg a jövő heti döntések folyamán. Haladjanak jó irányba az életek, a gyerekeké, a felnőtteké, haladjanak jó irányban a munkahelyi dolgokat, hogy ott is bölcsen tudjanak dönteni a tesók, haladjanak jó irányban a családi események, a kapcsolatépülések, legyenünk áldásod alatt, Istenem, és legyen bennünk kitartási szorgalom, hogy tovább is adjuk mindazt a jót, amit veled átéltünk. Köszönjük, hogy jó vagy hozzánk, és adj még további áldott nyarat mindannyiunknak. Amen.